Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Irodalom.
November végén már érezhetően közelednek az ünnepek, de még pont van egy kis idő arra, hogy megálljunk, meséket olvassunk, hallgassunk, kikapcsolódjunk, együtt legyünk. Remek alkalom erre a Marcibányi téri művelődési házban megrendezésre kerülő téli Pagony Fest is. A november 23-án, szombaton délelőtt megrendezésre kerülő családi eseményen színes színpadi programokkal, kézműveskedéssel, társasozással, tombolával és kedvezményes karácsonyi könyv- és társas játékvásárral, dedikálással várják a szervezők az érdeklődő kicsiket, nagyokat. Játszik a Veronaki Együttes, lesz előadása a Budapesti Bábszínház jóvoltából, fellép Kárász Eszter és Vadadi Adrien, valamint Szabó T. Anna is.
Esemény.
Nagyszabású koncertek, adventi vásárok és családi nap is szerepel a Várkert Bazár és a Budavári Palota negyed ünnepi kulturális program kínálatában. Az ünnepi programok idén a Várkert Bazár mellett a Budavári Palota negyed impozáns épületeibe is beköltöznek, a Lovardától kezdve a Delamotte Ber Palotán át a Budavári Palotáig. A kiemelt programok között szerepel a Lóci Játszik zenekar jótékonysági aukcióval egybekötött koncertje december 1-én a Budavári Palota negyed megújult épületében, ahol fotókiállítás is nyílik a zenekar elmúlt 10 évét megörökítő képekből. Ezekre lehet majd licitálni, a bevétellel a zenekar a Szuperár gyerekkórus támogatja. A tájékoztató szerint advent második vasárnapján ugyancsak a Lovardában hallható majd Bogi és a Danubia ütő együttes Karácsonyi Ritmusok című koncertje. Az ünnep harmadik vasárnapján Szarka Gyula, a Gimes együttes alapítója, a karácsonyi ünnepkör legszebb és legismertebb magyar szokásdallamait vonultatja fel a Betlehemi Csillag című műsorában. A koncerten a Veres Pálné gimnázium kórusa is fellép. December 17-én a Várkert Bazár rendezvénytermében a Várkert Irodalom Apostróf sorozata karácsonyi külön kiadással várja a közönséget. Az Ezüst esőben száll le a karácsony című esten Juhász Anna irodalmár az ünnephez kapcsolódó érzésekről és művekről beszélget vendégeivel. A szervezők advent utolsó vasárnapján meghitt családi nappal várják az érdeklődőket a Várkert Bazárban. A rendezvényen fellép a Kolompos Népzenei Együttes, lesznek bábelőadások, interaktív programok és kézműves foglalkozások. Este a Lovardában a Modern Art Orchestra ad koncertet Horti Lilla és Szőke Nikoletta énekes közreműködésével. A Sziszi Karácsonya című budai várséta Erzsébet magyar királyné karácsonyait idézi fel, az adventi hétvégéken 11 és 14 órakor indulnak a séták. November 29-én nyílik a Boríték nélkül téli képeslapok a Boldog Békeidőkből című szabadtéri tárlata Csikós udvarban. A kiállításhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetéseket is tartanak, december 6-án Szabó T. Anna író, december 14-én Sall Endre újságíró mesél a képeslapokról. A családi programok közül a szervezők kiemelték a 7-12 éves gyerekeknek szóló Téli Akvarel Festmény című kreatív workshopot december 2-án. December 21-én és 22-én 11 és 18 órakor pedig a Testőrpalota vetítőtermének vásznán kell életre a legendás karácsonyi mese A Diótörő, amely a The Royal Ballet színpompás balett előadását örökíti meg. A program ismertető szerint december 12-én a Fény az éjszakában a karácsonyi remény képei és hangjai előadáson a Magyar Nemzeti Galériába ellátogató érdeklődők azokat az ábrázolásokat ismerhetik meg, amelyek a betlehemi éjszakáról, a fény és a sötétség összeütközéséről, a csendről, a békéről, egymás szeretetéről és a hitről születtek. Advent utolsó vasárnapján, december 22-én egész napos meghitt családi rendezvénnyel, zenével, bábszínházzal, interaktív játékokkal várják a családokat a szervezők.
Film.
2025 tavaszán ismét elmerülhetnek a rajongók a Star Wars világában. Három év után folytatódik ugyanis az Andor sorozat. Az egyik legsikeresebb széria lett 2022 őszén, amely tulajdonképpen a Zsivány 1-es előzménye. Forgatását már az első évad lezárása után megkezdték Londonban, de csak áprilisban lesz majd látható. A franchise történetében az újabb filmek közül a Zsivány 1-es, egy Star Wars történet volt a legjobb a rajongók szerint, amelynek éppen az Andor volt az előzmény sorozata. A széria első évada 2022 őszén debütált, folytatását azonban csak most jelentette be a streaming szolgáltató, bár nem sokkal a zárása után elkezdték a következő forgatását. A történet most is Cassian Andorról szól majd, akit Diego Luna alakít. A főszereplő különösen jelentős a Star Wars szériában, hiszen ő szerzi meg a halálcsillag terveit a lázadóknak. A második évad, amely egyben az utolsó lesz, ott ér véget, ahol a Zsivány 1-es, hiszen annak előzmény sorozataként funkcionált.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Kulturális ékszer történelmi tájakon. A Pannonhalmi Hefter László stúdió és galéria. A Pannonhalmi Hefter László stúdió és galéria egy átfogó művészeti és kulturális központ, amely a világörökség részét képező bencés főapátság közvetlen közelében található. Egy olyan páratlan millióben, ahol a természet nyugalma együtt létezik a kreatív ember alkotta művészettel, jelesül a sokszínű üveggel. A 2006 óta működő stúdió és galéria az elismert magyar művész Hefter László alapító nevét viseli, aki a 70-es években érkezett Pannonhalmára. A főapátságban volt restaurátor több éven át. Az itt töltött idő alatt beleszeretett a város milliójébe, és megvásárolta a jelenlegi galéria helyszínét adó telket. A célja, hogy a magyar üvegművészetnek legyen egy állandó bemutatkozási tere. 18 évvel ezelőtt valósult meg. Létrejött az első szakmabelieket összefogó, és az érdeklődő laikusok által is bármikor látogatható meditatív tér, ahol szívesen elidőz az ember. A galéria fő célja, hogy lehetőséget teremtsen a kortárs magyar üvegművészeknek arra, hogy műveiket bemutathassák a nagy közönségnek, és hogy inspirációt nyújtsanak azoknak, akik érdeklődnek e művészet iránt. Az állandó, ám a kiállított anyagot tekintve folyamatosan változó tárlat mellett az előtérben izgalmas időszaki kiállítással fogad a galéria, jelenleg Sipos Balázs iparművész alkotásaiból. Míg a légies kiállítótér a szobrászathoz közeli kortárs üvegplasztika remekeit mutatja be, a stúdió és maga a Hefter család fő profilja az építészethez kapcsolódó üveg. Ebben a térben mesélik el látványosan, hogy éppen milyen munkákon dolgoznak. Hatalmas üvegbetétek, díszes, festett címerek, látványos üvegdíjak és üvegékszerek, melyekhez az alapanyag Muránóból érkezik, készülnek a látványtérben. Az említett műhely korábban szintén kiállító rész volt, míg három évvel ezelőtt egy nagy, budapesti villaépület munkái által vált organikusan nyitott alkotótérré. Így már komplex kulturális élményt tudnak nyújtani a látogatóknak.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A Kék Sötét című könyv helyszíne egy pici sziget, itt élt és alkotott valaha a lenyűgöző, páratlan tehetségű művész Vanessa Chapman. A ház most az egykori barátnője, Grace otthona, aki az árapályra hangolta az életét, és a világtól háborítatlanul szeretne élni. Ez a történet meglehetősen dermesztő, ugyanakkor rengeteg szépség is van benne, különösen azoknak, akik szeretik a festészetet. Ez a könyv letehetetlen és felejthetetlen. A Kék Sötétről Török Krisztina műfordítóval beszélgetünk.
Több ember szemszögéből mutatja be az eseményeket, ráadásul az időben is ugrálunk, nem csak az emberek között, és ez nagyon izgalmassá, és mivel itt bűncselekményről is van szó, ezért aztán nagyon rejtélyessé is teszi azt, hogy mi történik, hogy ki mit tud. Nem csak a művésznőnek, tehát a Vanessa Chapman nevű képzőművésznek a levelezését látjuk, hanem közé keveredik másnak is a levelezése, tehát egyrészt van jelen idejű levelezés, és az már e-mailen, de előkerülnek képeslapok is egy harmadik személytől, aki milyen érintett az ügyben.
Ez a Vanessa Chapman egy Nagyon izgalmas jelenség, nem csak mint képzőművész, hanem mint nő is. Mesélsz róla, hogy hogyan engedi megismerni őt a szerző?
Egészen máshogy láttam a regénynek az elején az ő alakját, mint a végén. Egyrészt megismerik őt a volt élettársa, vagy a vele élő barátnője rész szemén át, az emlékein keresztül, aki valós szereplője a könyvnek, tehát az egyik főszereplője a cselekménynek. Másrészt megismerik egy fiatal férfi gondolataim keresztül, aki meg, mint művésznek nagy rajongója.
Vanessának jó igen. volt, hogy ott volt egy társ, aki gondoskodott róla, mert hiszen elhangzik a regényben, hogyha a művészt elkapta a Fló, úgy érezte, hogy dolgoznia kell, akkor nem evett, nem ivott, és a Grace az ott volt neki, mint egy társalkodó nő, mint egy gondnok, mint egy barát. Ő felügyelte tulajdonképpen.
Mindig az volt, amire szüksége volt a Vanessának.
És ugye egy hagyaték miatt, vagy tisztázatlan tulajdonviszonyok miatt kerül ez a férfi, ez a műértő férfi, Beckernek hívják, a szigetre, Grace-hez, aki már ott egyedül él ebben a házban. És tényleg nem szeretnék semmilyen poént lelőni, de azért az nagyon érdekes, amilyen viszonyok között ez a Becker él egyébként, vagy dolgozik, vagy amilyen a kapcsolat a feleségével, szóval, hogy mindenkinek nagyon furcsa viszonyai vannak, nem a háttérben.
Igen, szerintem is a Beckernek a maga kapcsolata bizonyos szempontból rímel a Vanessa kapcsolataira.
Tényleg.
Tehát az ő élete is olyan furán bonyolódik össze más emberek, tehát a feleségével, a felesége volt vőlegényével, aki mellesleg Beckernek a főnöke, és aki megörökölte ezt az egész hagyatékot, a művészi hagyatékot Vanessától, mert a Becker főnökének az apja volt Vanessának. Egy fontos művészi kapcsolata, és mellesleg a szeretője is, és így került a művészeti hagyaték az ő gondozásukba. És ezért léphet be Becker a történetbe, aki pedig gyerekkora óta csodálja Vanessa Chapmannek a festményeit, és az egyik kedvenc festője. Miatta kezdett el egyáltalán a művészettel foglalkozni. De tulajdonképpen érthető, hogy ő az, aki eljut a szigetre, és Grace-szel visszautazik a múltba.
Interjúkat is olvasunk Vanessa Chapmannel. Az újságcikkekből, vagy a külvilág reakcióiból hogyan ismerjük meg őt? Tehát, ugye sokszor elhangzik, hogy ő egy ilyen extravagáns nő, aki nagyon zárkózott, aki megközelíthetetlen, és valami egészen mást kapunk belőle.
Szerintem ez a Paula Hawkinsnak egy nagyon erős állásfoglalása a nők értékelésének kérdésében. Tehát le is írja, hogyha egy művészről azt írják, hogy megközelíthetetlen és kellemetlen személyiség és undok, akkor az, hogyha egy férfiről lenne szó, akkor egész más jelzőkben mutatkozna meg. Az természetesen pozitív tulajdonságokat jelentene, tehát annyit jelentene, hogy jól tudja magát érvényesíteni, mindig azt teszi, ami a művészetét szolgálja, és az ő saját kibontakozását szolgálja. Egy nő esetében viszont ezt valami miatt mindig negatívan értelmezi a kritika, negatívan értelmezi a társadalom. De valóban ez egy harmadik kamera, amelyen keresztül látjuk a Vanessa Chapman alakját.
Hogyan dolgozik a szerző a környezettel? Ugye egy szigeten játszódik a regény, egészen elképesztő hangulatot teremt. Napokig a hatása alatt voltam, amikor elolvastam, hogy sziget, ami ugye ki van téve a természet mindenféle változásának, és akkor ott él ez a nő, vagy két nő, meg mikor ki. Szóval, hogy hogyan dolgozik ezzel a szerző?
Hát ez egy nagyon kicsike kis partközeli sziget valahol Skócia partjainál, egy úgynevezett apálydagály sziget, amely csak akkor sziget, amikor dagály van, mert akkor teljesen elválasztja a szárazföldtől a víz. Amikor apály van, akkor van egy földnyelv, amin át lehet jutni a szigetre, de minden nap, egy fél napig el van zárva mindentől. És hogyha olyanok az időjárási viszonyok, tehát nagyon erős a tenger, meg viharosak a viszonyok, akkor még olyankor sem biztonságos megközelíteni a szigetet, amikor pedig nincs víz alatt a földnyelv. Tehát ez egy ilyen nagyon vadromantikus hely lehet szerintem, ráadásul egy sziklaszírt az egész. Épp csak egy ház fér el rajta, meg van egy kis erdő a dombon, ami a sziklaszírthez vezet, és minden oldalra a tenger végtelenségét lehet látni, és az egész, mint a festmény, amelyeken a Vanessa dolgozott. És hát az írónő is nagyon festőien ábrázolja ezt a szigetet a maga vadságával és elzártságával, ami a cselekményeket nagyon mélyen tükrözi, és megfelelő keretet ad azoknak a dolgoknak, amik történnek a Vanessa meg a Grace életében.
A történet onnan indul, hogy ennek a művésznek az egyik műalkotása, ami kivételesen nem festmény, műalkotásában valami oda nem illőt fedeznek föl a tudósok, vagy akik megvizsgálják. Egy emberi csontot találnak benne.
Nagyon sokáig úgy tűnik, hogy igazándiból ennek nagy jelentősége nincs, hogy most az ott egy emberi csont, vagy állat csontja, mert a művész úgy használta fel a csontot, hogy ő abban a hitben élt, hogy valamilyen állatnak a csontját megtalálta, mert nagyon sokat szögetett, és van egy kis plastika installáció sorozata, és annak az egyik darabja ez, amiben ez a csont van. És igazándiból, amikor egy kiállításon kiállítják ezt a tétben, ezt az alkotást, egy szakember figyel fel arra, hogy az valószínűleg nem egy állatcsont, ahogy a leírásban szerepel, és akkor elkezdik vizsgálni, és ez indítja el az egész cselekményt, és utána nagyon sokáig nincs is szerepe. De aztán majd lesz.
Igen, aztán lesz, meg közben azért föl-föl sejlik az emberben, hogy vajon ennek van-e valami jelentősége, mert hogy megtudjuk, hogy van ez a férje, akivel egy nagyon furcsa kapcsolatban állt, egyszer csak eltűnt sok-sok évvel korábban.
Igen, hát a férfi egy ilyen nagyon nyitott, érzelmileg nyitott férfi volt, mindig volt más kapcsolata is Vanessa mellett. Viszont a Vanessához meg nagyon ragaszkodott, mert szerintem szerette őt, és a Vanessa meg nagyon sokáig nehezen tudta elképzelni az életét nélküle, de végül, amikor ezt a szigetet megszerezte, akkor ő is elszakadt. Tehát valahogy a Vanessa életében a szigetre költözés jelentette azt, hogy elszakadt a régi kapcsolatától, elszakadt a világtól, és már csak a művészetének él. Nyilván fontos elem volt az, hogy ez a férfi ez nagyon szerette a pénzt, szerette a könnyű életet, és ezt Vanessa lehetővé tudta tenni. Jó áron keltek el a festményeit, ezt így tudta biztosítani a férjének, de egy idő után már nem szerette volna.
Török Krisztina műfordítóval beszélgettem Paula Hawkins Kék Sötét című remek thrilleréről. A könyv az Agave kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.